Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindenki, amen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
És a lelkeddel.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket ezen a mai estén, az év utolsó napján. Hát nagyon sok elintézendő feladatunk van, és ha valamikor, akkor azt hiszem, hogy ilyenkor, az utolsó napon ezek a kérdések előtolakodnak. Hát próbáljuk meg, mi hívő emberek, vallásos emberek, elintézni a dolgainkat. Amikor az ember eljön a templomba, akkor lehet egy ilyen csábítása, hogy Isten elé visszük az ügyünket, azokat az ügyeket is, amik emberekkel, embertestvéreinkkel kapcsolatosak. Jézus nem azért jött, hogy Isten nevében megbocsássa azokat a bűnöket, amiket egymás ellen elkövettünk. Jézus azért jött, hogy békességet szerezzen köztünk és az Atya között, és azért jött, hogy segítsen bennünket abban, hogy eltaláljunk egymáshoz. Hát ezen a mai estén ez a gondolat gyűjtsön bennünket össze, kibékülni Istennel, és eltalálni egymáshoz, akkor azt hiszem, le tudjuk zárni ezt az esztendőt úgy, mint ami Isten ajándéka.
Az Úr legyen veletek,
és a te lelkeddel.
Evangélium Szent János könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk!
Kezdetben volt az ige. Az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő volt kezdetben Istennél. Mindent ő által lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Ő benne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta meg. Fölépett egy ember, aki Isten küldött, János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen. Tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, ő csak azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról. Az ige az igazi világosságról, amely a világba jött, hogy megvilágítson mindenek. A világban van, és a világ ő általa lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták meg. Mind azoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Azoknak, akik hisznek benne, akik nem vérszerint, nem a test kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születnek. És az ige testvére, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét, amely az Atya egyszülöttjének dicsősége, telve fejelemmel és igazsággal. János tanúságot tett róla, amikor ezt kérdette. Ő az, akiről mondtam, hogy utána jön, de megelőz engem, mert előbb volt, mint én. hiszen mindannyian az ő teljességéből nyertünk kegyelemtől kegyelemre. A törvény ugyanis Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által valósult meg. Isten soha senki nem látta. Isten egyszülöttje, aki az Atya kedvéért van, ő nyilatkoztatta ki. Ez az evangélium igényi.
Éget Krisztus! Kedves testvérek, nagyon örülök, hogy legalább ennyien itt vagyunk ezen az estén, amikor szeretnénk valóban számadást tartani, valamiképpen a helyzetünket értelmezni, hiszen ebben az esztendőben is oly sokat hallottunk a világ gondjairól, a hazánk, a nemzetünknek a problémáiról. Olyan sokat hallottunk az emberek mindennapi életéről, és főképpen is elsősorban panaszokat, akkor azt hiszem, szinte mindezek felszólítanak bennünket arra, hogy elgondolkodjunk azon, mi is a mi küldetésünk ebben a világban. Kérdés mered felénk, és ez a kérdés várja a választ tőlünk. És mi ez? Végeredményben az örök emberi kérdés, a szituáció és az értékek szorító kihívása. Kicsit bővített mondatban az adott helyzet, amelybe vagy az ember szép lassan belegyalogolt, vagy belesodródott, és ez a mi ilyen emberi életünk hogyan viszonyul az értékekhez. Mert végeredményben ez mered az ember elé, ez a kihívás. Hogy állunk az adott élethelyzetünkben, és milyen a viszonyunk az értékekhez. Ha erre válaszolni akarunk, akkor azt mindenképpen ki kell mondani, az igazi emberi válaszhoz szükség van mindenképpen bravúrra, és mindenképpen szükség van egy rendkívüli helytállásra. A kérdés csak az, hogy vajon a világunkból a kiváltságos helyzet miért hiányzik? Hiszen az ember kiváltságos helyzetben van, és az élet elvárja tőlünk emberektől, hogy megfelelő választ tudjunk adni. Ezen dől el az életünk, ezen dől el a közösségünk, és a nemzetünk is, akár így is mondhatom, az egész világnak a sorsa. Attól függ minden, hogy az egyes ember külön-külön milyen választ tud adni. Képes-e az ember remeklésre? Mert enélkül nincs válasz. Ez nagyon nagy kihívás. A bravúrt az embertől a lét legfontosabb helyzete kényszeríti ki, az, amikor az ember kutyaszorítóban van, amikor az embert sarokba szorítják, és a sarokba szorított ember vagy meghal, vagy remekel. És a világ, amelyben élünk, és ha nézzük a magunk döntéseit, és nézzük a körülöttünk lévő emberi döntéseket, akkor fájdalmasan tapasztaljuk azt, mintha nem születnének meg ezek a remeklő és bravúros válaszok. Márpedig, ha ennek a kihívásnak nem tudunk megfelelni, akkor elszegényedik az életünk. Akkor boldogtalanok leszünk. Elszegényedett személyiségek, boldogtalan emberek pedig nem tudnak méltó alkotói lenni egy közösségnek. Ugye a probléma az, ha azt mondom, hogy a sarokba szorított ember vagy meghal, vagy remekel, hát nem szívesen halunk meg, mert gyengék vagyunk. Nem tudunk hősök lenni. Nyilvánvaló, itt most nem az életünk odaadására gondolok elsősorban, hanem arra, hogy amikor válaszolni kell erre a feszítő kérdésre, hogy mennyire hozható össze az eszményekkel a konkrét élethelyzetem, akkor nem tudunk meghalni. Akkor mindenképpen igyekszünk kibújni. És nem is remekelünk, mert ahhoz meg nincs elég erőnk. Meg talán kényelmesek is vagyunk. Nem szívesen vállaljuk a választ. Azt gondolom, hogy bizony ez a világ, amelyben élünk, pontosan ezért jelent nekünk nagyon nagy kihívást, mert szép lassan elporlasztotta az etikai eszméket. Szép lassan egyszerűen kiirtotta ezeket a világunkból. Gondoljunk csak különböző mutatókra, a válások statisztikájára, a családtervezésre, vagy a megengedő, mindent megengedő szülői gyakorlatra a nevelés illetően. És közben szépen eljutunk a féligasságok világába, és ez egyszerűen azt jelenti, hogy úgy él az ember, mintha nem is lennének eszmények, nem is lennének eszmék, törvények, előírások, és az ember egyszerűen mindent kimagyaráz, hogy ezekhez nem is kell igazodnia. Csak éppen arra nem gondolunk, hogyha mindent így kibeszélünk, akkor egyszer csak elszegényedik a személyiségünk, és csodálkozunk azon, hogy boldogtalanok vagyunk. És ha tovább lépek, akkor sajnos ez a világ, amelyben élünk, nem tud mit kezdeni az isteni ajándékokkal sem. Nem tud mit kezdeni a kegyelem ajándékával. Mintha képtelen lenne az isteni felkínált ajándékokat is elfogadni. Vagy talán arra gondol, hogy nincs is ezekre szüksége. Nagyon, nagyon figyelmeztető lehet Pál apostolnak a gondolata ezzel kapcsolatosan, amikor azt mondja, örömmel dicsekszem a gyöngeségeimmel, ezek a sarokba szorított állapotok, mert ilyenkor tölt el Jézusnak az ereje. Amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős. És a mi keresztény világunk A természetes emberi válaszon túl ezt az isteni kegyelmi ajándékot is felkínálja. És az Isten csak azokkal az emberekkel tud valamit is kezdeni, akik embertársaik iránti szeretetből, Krisztus iránti szeretetből vállalják a maguk gyengeségét, hogy Isten ereje működjön bennük. Testvérek, ez az embernek, az egyes embernek a lehetősége. És én azt hiszem, hogy ezen a mai estén, akkor, amikor számot akarunk vetni az elmúlt esztendőről, akkor a mi egyéni helytállásunkkal kell foglalkozni. Hogy képesek voltunk-e ezekre a kihívásokra válaszolni. Vagy mindent kibeszéltünk. Ugye egyfolytában beszélnek arról, hogy politikai, gazdasági gondok, bajok, problémák vannak, és nem akarunk szinte gondolni arra, hogy a válasz nem politikai, meg gazdasági területen van, hanem a mi emberi szívünkben. A múlt századnak az elején Kierkegaard mondta, hogy az evangélium az egyes ember világa. A kereszténység jövője, az egyes ember probléma megoldó készségén múlik. És ez az ember az a valaki, aki az irgalmasságnak az embere. Ugyancsak Kierkegaard mondja, az az ember, az hordozza a megoldást ebben a világban, aki magánál előbbre valónak tekinti a másik embert, azt a másik embert minden gondjával, bajával, és a segítségére siet. Egyéni döntésről van szó. Ezen a mai estén szembesüljünk ezzel a kérdéssel. Ne foglalkozzunk állandóan a világ bajával. Ne foglalkozzunk állandóan azzal, hogy milyen társadalmi kihívások vannak. Egy kicsit gondolkodjunk el azon, hogy mi külön-külön mindegyikünk képes-e válaszolni erre a kérdésre? Képes-e megfelelő választ adni akkor, amikor látja a konkrét helyzetét, és mindegyikünk helyzete más és más, és ugyanakkor oda tudja mellé állítani a keresztény eszmeiséget. És ha valamiképpen ezt a kettőt össze tudjuk hozni, akkor ez azt jelenti, hogy a személyiségünk gazdagodik, akkor ez azt jelenti, hogy mi a társadalomnak hasznos és keresztény értékek szerint is hasznos tagjai vagyunk. Én ezt az irányt szeretném ezen a mai estén az itt jelenlévő testvéreknek felmutatni, és amikor most egy új esztendőre készülünk, akkor próbáljuk meg egy kicsit jobban a középpontba állítani a mi egyéni elhivatottságunkat és az adósságunkat, amivel Isten előtt egymásnak tartozunk. Kedves testvérek, most az Úr imádságát fogjuk imádkozni. Ilyenkor szívem szerint mindig valamilyen gondolatot szeretnék hangsúlyozni, hiszen ez egy közösségi ima, egészen sajátosan hangzik föl a szentmisében. A mi világunk embere büszke arra, hogy a szorult helyzetek fölé tud emelkedni. Az eleinknek ez nem sikerült ennyire. Csak félő, hogy igen sokszor hamis módon és nem igaz emberi praktikákba kapaszkodunk bele, és azt hisszük, hogy megtaláltuk a megoldást. És ugyanakkor a kegyelmi isteni segítséget meg nem kérjük. Pedig azt mondja az írás, aki kér, kap. Aki nem kér, az nem kap. És ki szokott kérni az, aki szorongatott helyzetben van. Úgy tűnik, hogy a mi világunk emberei annyira távol kerültünk az Istentől, hogy nem gondoljuk ebben a szorongatott helyzetben, hogy Isten elé kellene tárni a kéréseinket. Gondolkodjunk ezeken el. Vagy az egyes emberek közelebb kerülnek Istenhez, és élnek a kegyelem erejéből, vagy elszegényedünk lélekben persze. Újuljunk meg. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Kedves testvérek, azt gondolom, az a tény, hogy itt vagyunk, elegendő indok arra, hogy hálát adjunk, hogy megköszönjük az isteni ajándékokat. És lehet, hogy erről sokféleképpen gondolkodnak az emberek, maga az élet, és mindaz a jó, ami velünk történik, az a hitünk szerint Isten áldásának köszönhető. Ezért köszönetképpen is imádkozzuk énekelve a hálaadást.
Mérhetetlen nagy földség. járjunk veled, vigasztaló szent lelkedet. Krisztus Isten egyszülöttje, király vagy te mindörökre. Mentésünkre közén szálltál, szűzi méhet nem utáltál. Halál mérgét megkipoltad, mennyországod megnyitottad. Isten jobbján ülsz most éket, Atyádéva egy fölséged. Onnan leszel eljövendő, mindeneket ítélendő. Téged a kérdőn kérő, mi megváltók maradj élő.
Mindeneknek mindenható Ura, Nagy Isten, néhány óra múlva ismét vége lesz egy esztendőnek. Elmúlik minden bajával, amelyeket oly nehéznek tartottunk. Elmúlik minden örömével, amelyeket állandó boldogságunknak véltünk. Kötelességünknek érezzük, hogy számot adjunk neked, Istenünk, erről az esztendőről, melynek végét annyi sok embertársunk nem érte meg. Kevés olyan napja volt ennek az évnek, amely halálos ágyunkon megnyugtató emlékezést kelt majd bennünk. Ellenben sok olyan óra vádol majd előtted, melyeket szent parancsaid megszegésére fordítottunk. Ha összehasonlítjuk vétkeinket és mulasztásainkat azzal a kevés jóval, amit tettünk, pirulva kell majd megvallanunk, hogy érdemtelenebbek voltunk a kezedből vett ajándékokra, mint annyian mások, akiket az elmúlt esztendőben kikísértünk a temetőbe. Mi is sokszor nyertünk bűnbocsánatot az elmúlt évben, mert megígértük, hogy életünket megjavítjuk. Ígéretünkről mi álhatatlan bűnösök megfeledkezünk, és maradtunk, akik voltunk, vagy a rosszat még rosszabbakkal tetéztük. Urunk, ne szállj ellenünk ítéletre,
mert ha vétkeinket tekinted, ki ott állhat meg előtted? Jézus szent vérére, melyet a kereszten érettünk, kiontott kérünk, irgalmaz nekünk. Ne vágasd ki még életünk fáját, hanem ott haladékul az új esztendőt, hogy jobb és néked tetszőbb életet kezdjünk. Engedd végül, hogy az óesztendő utolsó estéjén, oltárod előtt imádjuk az élet kenyerében titokzatosan jelenlévő Jézust. Ő által adunk hálát a teljes Szent Háromságnak minden jóért, amelyben részesültünk. Hálát adunk a megpróbáltatásokért és az elszenvedett csapásokért is, mert azokat Isten minden tudása bizonnyal a javunkra írta föl. Hálánkat alázatos kéréssel toldjuk meg. Kérünk téged, jóságos Istenünk, ne vess el bennünket méltatlanságunkért, hanem légy az új esztendőben is szerető és irgalmas atyánk. Amen. Kedves testvérek, ez az áldás, ami az Isten áldása, amely az Isten javait állítja elénk, induljunk el, és Istentől megáldott életet kezdjünk az új esztendőben. Az áldás után elénekeljük majd a himnuszt, és ezzel befejeződik az évvégi hálaadásunk, viszont ha azok a testvérek, akik megtehetik, mert éppen nem autót vezetnek, azokkal szívesen kocintanék egy finom erdélyi szilva pálinkával, mégpedig ez egy sajátos kocintás, mert ugye 3 évvel ezelőtt Nagyszebenben, ahol Borsos Miklós szobrászművész született, akkor bizonyos Borsos Miklós alkotásokat adtunk át az ottani múzeumnak, amelynek az igazgatója a mostani köztársasági elnök volt, és polgármester is. Üzentem neki, hogy mi ma este kocintunk Erdély autonómiájáért. Nem válaszolt semmit, de az igazság elérkezett hozzá. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
Amen. A Szent Mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak.
Istennek legyen hála!
Yeah.